Theater Broadcasting System and its affiliated stations present Orson Welles and the Mercury Theater on the air in The War of the Worlds by H.G. Wells.
E.G. Wells, Világok harca.
Ladies and gentlemen, the director of the Mercury Theater and star of the
broadcast,
Orson Welles.
We know now that in the early years of the 20th century,
immár tudjuk, hogy a 20. század első éveiben földünket az embernél szellemileg fejlettebb, bár épp úgy halandó, értelmes lények tartották megfigyelését. Immár tudjuk, hogy mi alatt az emberek ügyes-bajos dolgaik után futkostak, talán épp oly behatóan fürkészték őket, ahogy mikroszkópjával az ember az egy csepp vízben nyüzsgő lényeket. Határtalan önteltséggel jártak apró ügyeik után az emberek a Földön. A ma biztos tudatban, hogy örök az uralmuk, a kozmikus hordalék, e parányi töredéke fölött, melyet véletlenül vagy szándék folytán az idő és a tér sötét misztériumából örökölték. Ám a roppant éteri szakadékon keresztül hatalmas, hűvös és részvétlen intellektusok figyelték földünket irigy szemmel, s elméjük lassan és biztosan szőtte ellenünk terveit. A 20. század 39. évében aztán föl kellett riadnunk önámító álmainkból. Október vége felé jártunk. Az üzleti élet javult, a háborús riadalom elmúlt. Egyre több ember állt újra munkában. A kereskedelem megélénkült. A közvéleménykutatás október 30-án este 32 millióra becsülte a rádió hallgatók számát.
Időjárás jelentés.
Causing a low pressure area to move down rather rapidly over the northeastern states, bringing a forecast of rain accompanied by winds of light gale force. Maximum temperature 66, minimum 48. This weather report comes to you from the Government Weather Bureau. We take you now to the Meridian Room in the
Tanzanei
Hotel Park Plaza,
a New York Park Plaza szállodából.
By the music of Raymond Raquello and his orchestra. Ladies and gentlemen, from the Meridian Room in the Park Plaza Hotel in New York City, we bring you the music of Raymond Raquello and his orchestra. With a touch of the Spanish, Raymond Raquello leads off with La Campanita.
A tanzenét rendkívüli csillagászati közlemény miatt megszakítják.
The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity.
Pearson professzor is megfigyelte, a Marson gázkitörések történtek, s ezekből hidrogén csóvák rohannak a Föld felé. Visszakapcsolnak a tánzenei műsor helyszínére.
Tune that never loses favor. The ever popular Stardust. Raymond Raquello and his orchestra. ¶¶
Mivel a Marsot fokozott megfigyelés alatt tartják, a CBS rádió interjút kért Princetonban a neves csillagásztól, Pearson professzortól.
Due to the unusual nature of this occurrence, we have arranged an interview with a noted astronomer, Professor Pearson, who will give us.
Hamarosan kapcsolják az observatóriumot. Addig tánzene.
Princeton Observatory at Princeton, New Jersey. We return you until then to the music of Ramon Raquello and his orchestra. Ready now to take you to the Princeton Observatory at Princeton, where Carl Phillips, our commentator, will.
Az interjút a Princetoni Obszervatóriumban Carl Phillips készíti.
We take you now to Princeton, New Jersey.
Good evening, ladies and gentlemen. This is Carl Phillips speaking to you from the Observatory at Princeton.
Carl Phillips leírja a helyszínt, jelzi, hogy az interjút telefonok, illetve táviratok szakíthatják meg.
Professor Pearson may be interrupted by telephone or other communications. During this period, he is in constant touch with the astronomical centers of the world. Professor, may I begin our questions?
At any time, Mr. Post.
Professor, would you please tell our radio audience exactly what you see as you observe the planet Mars through your telescope?
Pearson professzor közli, hogy a Mars épp most ért a Földhöz legközelebbi pontra.
A red disk swimming in a blue sea. Transverse stripes across the disk. Quite distinct now, because Mars happens to be at the point nearest the Earth, in opposition, as we call it.
In your opinion, what do these transverse stripes signify, Professor Pearson?
Not canals, I can assure you, Mr. Phillips.
Safe.
Although that's the popular conjecture of those who imagine Mars to be inhabited.
Meggyőződése, hogy a bolygón nincs értelmes élet. Ennek esélye egy az ezerhez volna.
Then you're quite convinced, as a scientist, that living intelligence as we know it does not exist on Mars?
Say the chances against it are 1,000 to 1.
And yet, how do you account for these gas eruptions occurring on the surface of the planet?
A Marson történt gázkitörések okáról Pearson professzornak fogalma sincs.
By the way, Professor, for the benefit of our listeners, how far is Mars from the Earth?
Approximately 40 million miles.
Well, that seems a safe enough distance. Just a moment, ladies and gentlemen. Someone has just handed Professor Pearson a message.
Pearson professzornak sürgős üzenetet hoztak.
We are speaking to you from the observatory in Princeton, New Jersey, where we are interviewing the world-famous astronomer Professor Pearson. One moment, please. Professor Pearson is.
Pearson megengedi, hogy a riporter beolvassa az üzenetet.
Professor, may I read the message to the listening audience?
Certainly, Mr. Professor.
Ladies and gentlemen, I shall read you a wire addressed to Professor Pearson from Dr. Gray of the Natural History Museum, New York. Quote.
A New York-i szeizmográf Princeton közelében földrengésszerű jelenséget észlelt.
Earthquake intensity occurring within a radius of 20 miles of Princeton. Please investigate. Signed Lloyd Gray, Chief of Astronomical Division. Unquote. Professor Pearson, could this occurrence possibly have something to do with the disturbances observed on the planet Mars?
Hardly, Mr. Phillips. This is probably a meteorite of
unusual size.
Particular time is merely a coincidence. However, we shall conduct a search as soon as daylight permits.
Thank you, Professor. Ladies and gentlemen, for the past.
Megköszöni az interjút. Visszakapcsolnak a stúdióba.
Bringing you a special interview with Professor Pearson, noted astronomer. This is Carl Phillips speaking. We are returning you now to our New York studio.
Ladies and gentlemen, here is the latest bulletin from the Intercontinental Radio News.
Egy kanadai Mars hír után a New Jersey államból érkezett gyors jelentés. Este 8 óra 50 perckor hatalmas égő tárgy, valószínűleg meteorit hullott egy farmra, Grover's Mill falu környékén, Trenton városától 22 mérföldre.
Now nearer home comes a special bulletin from Trenton, New Jersey. It is reported that at 8:50 p.m. a huge flaming object, believed to be a meteorite, fell on a farm in the neighborhood of Grover's Mill, New Jersey, 22 miles from Trenton. The flash in the sky was visible within a radius of several hundred miles.
and the noise of the impact was heard as far north as Elizabeth. We have dispatched a special mobile unit to the scene.
A CBS rádió közvetítőkocsit küld a helyszínre. Carl Phillips pedig autón érkezik a csillagvizsgálóból, hogy élő egyenes adásban tudósítson a fejleményekről. Addig tánczene.
We take you now to Grover's Mill.
Kapcsolják a Grover's Mill-i helyszínt.
Ladies and gentlemen, this is Carl Phillips again, out at the Wilmot Farm, Grover's Mill, New Jersey.
Hölgyeim és uraim, újra Carl Phillips jelentkezik New Jersey államból, Grover's Mill-ből, a Wilmus Farmból. Pearson professzorral 10 perc alatt tettük meg a 11 mérföldet Princetontól idáig. Nos, alig tudom hol kezdeni, hogy élethű képet fessek önöknek a szemem elé táruló furcsa látványról, mely mintha egy modern 1001 éjszaka része lenne. Éppen csak, hogy ideértem, még nem is volt módom körülnézni. Gondolom, ez lehet az. Igen, azt hiszem, ez az a dolog. Itt az orrom előtt, félig belefúródva egy hatalmas gödörbe. Borzalmas erővel kellett, hogy becsapódjék. A föld csupa faforgács, valószínűleg leütötte a fát ez a dolog, amikor ide zuhant. Amit a tárgyból, magából látok, nem igen emlékeztet meteorra, inkább óriási hengernek nézném. Az átmérője, mit mondaná Pearson professzor, mennyi lehet?
Mint egy 30 yard.
Mint egy 30 yard fémköpeny, még sose láttam hasonlót. Bárcsak közvetíteni tudnám a hangulatot, egy fantasztikus látvány hátterét. Mögöttünk a mezőn autók százai parkolnak. A rendőrség megpróbálja elzárni az idevezető utat, de hiába. Egyre több az autó. Fényszórók hatalmas foltokat vetnek a gödörre, ahol a tárgy félig eltemetve fekszik. Néhány bátrabb lélek egészen a szélig merészkedik, sziluettjük kirajzolódik a fémköpenyen. Egy férfi meg akarja érinteni a tárgyat. A rendőrrel vitatkozik. A rendőr győz. Hölgyeim és uraim, van valami, amit a nagy izgalomban nem is említettem, de egyre kivehetőbbé válik. Talán már föl is figyeltek rá. Figyeljenek csak. Hallják? Furcsa mormogó hang, mintha a tárgy belsejéből jönne. Közelebb viszem a mikrofont. Úgy, hallják? Pearson professzor, kérem, meg tudná mondani, mi ez a surlódó hang, amit a tárgy gyomrából hallunk?
Talán a felszín egyenetlen leülés.
Még mindig azt hiszi, professzor úr, hogy meteorit?
Nem tudom, mit higgyek. A fémköpeny határozottan nem földi eredetű. Ilyen fém a Földön nincs. A Föld levegő rétegének surlódása rendszerint lyukakat vág a meteorit felszínébe. Ez a tárgy viszont sima, és mint láthatjuk, henger alatt.
Egy pillanat! Valami történik, hölgyeim és uraim! Félelmetes! A tárgy innenső oldala kezd leválni, a teteje elforog, mint a csavar. A tárgy nyilván üreges belül. Hölgyeim és uraim, ez a legborzalmasabb dolog, amit valaha is láttam. Egy pillanat! Ha valaki mászik belőle kifelé! Valaki vagy valami! A fekete lyukból két ragyogó korong kémlel ki. Talán szemek? Lehet, hogy arc? Lehet, hogy... Szent ég! Valami előtekergőzik belülről. Ez egy szürke kígyó. Most még egy, és még egy. Csápok! Ott! Annak a valaminek a teste akkora, mint egy medve, és csillog, mintha nedves volna, de az arc, az leírhatatlan. Alig tudom rákényszeríteni magam, hogy el ne fordítsam a tekintetem. A szeme fekete és ragyog, mint a kígyó. A szája V-alakú, remegő, lüktető, perem nélküli ajkairól csöpög a nyál. A szörny, vagy bármi legyen is, nehezen mozog. Úgy látszik, lehúzza valami, talán a nehézségi erő. Most fölemelkedik, a tömeg visszatorpan. Eleget látok, fantasztikus élmény. Nem találok szavakat. Húzom magam után a mikrofon, miközben beszélek. Abba kell hagynom, amíg új helyet keresek. Maradjanak egy perc múlva, folytatom.
We are
Amíg átszerelnek, zongora muzsika.
We now return you to Carl Phillips at Grover's.
Ismét a helyszín.
Hölgyeim és uraim! Itt vagyok egy kőfal tetején. Belátom az egész terepet. Minden részletről be fogok önöknek számolni, amíg csak látok, amíg csak beszélni tudok. Újabb rendőri egységek érkeztek. Kordont húznak a gödör körül, körülbelül 30-an. Most már nem kell visszaszorítani a tömeget. Készségesen tartják a távolságot. A kapitány tanácskozik valakivel, nem jól látom, hogy kivel. Ó, igen! Azt hiszem Pearson professzorral. Most elválnak. A professzor körbe megy az egyik oldalon, a kapitány két rendőrrel előre halad, valami van a kezükben. Fehér zsebkendő, póznára kötve, a fegyverszünet zászlaja. Ha ezek a teremmények tudják, mit jelent, hogy bármi mit jelent, várjanak! Valami történik! Egy púpos alak emelkedik ki a gödörből. Kis fénysugarat látok, meg egy tükröt. Mi ez? Lángsugár lobban ki a tükörből, egyenest a három rendőr felé! Fejbeüti őket! Uramisten, lángba borulnak! Már az egész mező tüzet fogott! Az autók benzintartája errefelé jön! Körülbelül 20 yardnyira jobbra!
Technikai nehézségek miatt nem folytathatják a közvetítést. A témára amint lehet visszatérnek. Addig zongora muzsika. We continue now with our piano interlude.
Ladies and gentlemen, I've just been handed a message that came in from Grover's Mill by telephone.
Telefonüzenet Grover's Millből. Legalább 40 szénné égett holtetem maradt a helyszínen.
State troopers lie dead in a field east of the village of Grover's Mill. Their bodies burned and distorted beyond all possible recognition. The next voice you hear will be that of Brigadier General
Montgomery. A Trentoni területvédelmi alakulatok parancsnoka szól a lakossághoz.
Trenton, New Jersey.
I have been requested by the governor of New Jersey to.
Grover's Mill térségében rendkívüli állapot lép életbe.
As far west as Princeton and east to Jamesburg under martial law. No one will be permitted to enter this area except by special pass issued by state or military authorities. Four companies of state militia are proceeding.
400 szervezi az érintett terület kiürítését.
And will aid in the evacuation of homes within the range of military operations. Thank you.
You have just been listening to General Montgomery Smith, commanding the state militia at Trenton. In the meantime, further details of the catastrophe at Grover's Mill are coming in.
További értesülések a katasztrófáról. Iszonyú tettüket követően az idegen lények visszahúzottak rejtek helyükre. A tűzoltóság hősiesen küzd a lángokkal. A közvetítő kocsival a kapcsolatot egyelőre nem sikerült helyreállítani, de mindent elkövetnek.
Ladies and gentlemen, I have just been informed that we have finally.
Most értesültek, hogy Pearson professzor túlélte a katasztrófát, és a helyszín közeléből figyeli az eseményeket.
Near Grover's Mill, where he has established an emergency observation post. As a scientist, he will give you his explanation of the calamity. The next voice you hear will be that of Professor Pearson.
Pearson professzor telefonnyilatkozata következik.
Professor Pearson.
Of the creatures in the rocket cylinder at Grover's Mill, I can give you no authoritative.
A Grover's Mill-i rakéta utasairól semmi hitelt érdemlő felvilágosítást nem tudok adni önöknek, sem természetükről, sem eredetükről, sem földi céljaikról. Pusztító fegyverükről megkockáztathatok bizonyos föltevéseket. Jobb kifejezés hiány, e titokzatos fegyvert hősugárnak nevezem. Nyilvánvaló, hogy a teremtmények tudományos ismeretei sokkal előre haladottabbak, mint a mieink. Úgy gondolom, valamiképpen erős hőt képesek gerjeszteni egy tökéletesen szigetelt kohóban. Ezt a hőt vetítik aztán párhuzamos sugárban a kiválasztott objektumra egy ismeretlen összetételű, csiszolt parabola tükör segítségével. Nagyjából úgy, ahogyan a világító torony tükre vetíti ki a fénynyalábot.
Thank you, Professor Pearson. Ladies and gentlemen, here is a bulletin from Trenton. It is a brief statement informing us.
Három közlemény. A trentoni kórházban azonosították Carl Phillips riporter szénéjégett holttetemét.
Bulletin from Washington D.C. The office of the director of the National Red Cross reports 10 units of Red Cross emergency.
A Vöröskereszt mentő alakulatai elindultak a helyszínre.
Stationed outside of Grover's Mill, New Jersey. Here's a bulletin from State Police, Princeton Junction.
A tűzoltóság újra lett a pusztító lángokon.
Scouts report all quiet in the pit, and there is no sign of life appearing from the mouth of the cylinder. Now, ladies and gentlemen, we have a special statement from Mr. Harry McDonald, Vice President in charge of operations.
A műsorigazgató nyilatkozata következik. A területvédelmi parancsnokság kérésére és a rádió közszolgálati hivatásának megfelelően minden berendezésüket az alakulatok rendelkezésére bocsátják.
We are turning over our facilities to the state militia at Trenton. We take you now to the field headquarters of the state
militia. A területvédelmi parancsnokságot.
This is Captain Lansing of the signal corps attached to the state militia.
A területvédelmi híradó század parancsnoka tudósít a fejleményekről.
Situation arising from the reported presence of certain individuals of unidentified nature is now under complete control. The cylindrical object which lies in a pit directly below our position, surrounded on all sides by 8 battalions of infantry.
A hengerbe zárkózott azonosítatlan illetőségű egyének gödrét 8 karabéllyal és géppuskával hatékonyan fölfegyverzett gyalogos zászlóalj veszi körül.
Things whatever they are do not even venture to poke their heads above the pit. I can see their hiding place plainly in the glare of the searchlights here. With all their reported resources, these creatures can scarcely stand up against heavy machine gun fire. Anyway, it's an interesting outing for the troops. I can make out.
Az idegen lényeknek semmi esélyük. A csapatok számára inkább érdekes kirándulás ez a mai. A fényszóróknak hála kitűnőek a látási viszonyok. Most fejlődik fel a bal szám. Hamarosan indul a döntő roham.
Well, we ought to see some action soon. One of the companies is deploying on the left flank. A quick thrust and it'll all be over. Now, wait a minute, I see something on top of the cylinder.
Mintha mozogna valami a henger tetején. Nem, csak árnyék.
7,000 armed men closing in on an old metal tube. A tub, rather. Well, wait, that wasn't a shadow, it's something moving. Solid metal.
Fémpaskhoz hasonló valami emelkedik ki a hengerből, egyre magasabbra. Lábakon álló fémszerkezet, a fáknál is magasabb.
Actually rearing up on a sort of metal framework. Now it's reaching above the trees and the searchlights are on it. Hold on.
Itt egy alkalmas pillanat, hogy megálljunk.
Mesterházi Márton dramaturg.
Mindeddig káprázatosan tökéletes hangjátékban van egy dramaturgiai hiba. Mindez idáig a hangjáték azt hitette el velünk, hogy hűségesen követi az eseményeket, egy másodpercet jelent. Ám most 4 zászlóalj pusztult el, és néhány túlélő maradt. Amíg valóság szerint, ha néhány túlélő valamelyike eljut egy telefonhoz és tudósítja a CBS rádiót, a CBS rádiónak körülbelül 20 percig kellett volna kínos zavarban zongora muzsikát sugározni. Ezt a 20 percet Orson Welles-ék szemrebben és nélkül átugorták. Ez elvileg dramaturgi hiba.
Igen, ebben egyetértek.
Pós Sándor, szigorú rendező. Dramaturga,
de azért nézzünk bele a saját lelkünkbe. Hányszor követjük mi el nap mint nap ugyanezeket a hibákat. Nem hanyagságból, nem felületességből, hanem egyszerűen abból kifolyólag, hogy annyira beleolvassuk magunkat, és annyira beledolgozzuk magunkat az anyagba, amelyel éppen foglalkozunk, hogy észre se vesszük, hogy itten hiba van. Úgyhogy én nem lennék ennyire szigorú.
Egyébként olyan mértékben volt tökéletes mindeddig a hangjáték, az illúziókeltésnek olyan művészei voltak Orson Welles-ék, hogy legfeljebb a húzásainkkal, mert 2 helyen húztunk, azzal tudnám a tökéletességet illusztrálni. Volt idejük, mielőtt tragikusra fordulnának a dolgok a farmnál, egy Bumfordi Mr. Wilmuttal egy tréfás interjút készíteni. Mr. Wilmot különféle apró szamárságokat mond arról, hogy milyen érzés volt neki, mint egyszerű lakosnak a rakéta érkezését meghallani. A másik, már meghal Carl Phillips, utána zseniális pimassággal betesznek egy rövid hadsoros hírt arról, hogy Indel Koffer professzor egy tudományos konferencián pár órával ezelőtt kijelentette, hogy a világűrben és különösen a Marson semmi különös nem történik. Ez paródia. Tehát miközben már jön a tragédia, és egyre feszültebbé válik a történet, nyugodtan betesznek egy álinterjút egy komikus színésszel, mielőtt az eseményeket folytatnak. Ez a nagyszerűségnek a jele.
Jó növendéke Shakespeare-nek, aki a tragikus jeleneteket mindig fölváltja egy ilyen komikus betétszámmal, Péter a Rómeó és Júliába, és így tovább.
Ehhez a dramaturgiai megjegyzés...
Salamon István, rádiótörténész.
És itt a technikus kollégák is egyetértettek velem, hogy olyan filmszerűnek hat a darab. Tehát aki nem tud angolul, és egy végtébe lehallgatja ezt a 60 percet, azt is megsokkolja. Annál is inkább, mert hát a színészek úgy játszanak, mint amatőrök lennének első hallásra. Tehát nagyon profi színészekről van szó, és a másik, ami ugye a hangjáték egyik kritériuma, hogy a rádiózás eme korai korszakában a hangkulisszákat nagyon merészen kezeli, tehát úgy tűnik, hogy tényleg, mint a helyszíni közvetítést hallanánk.
A helyszíni közvetítés roppant népszerű volt akkor. Minden idők egyik legszebb hangjáték szövegkönyve, Archibald MacLeish, a Város eleste című látomásos verses hangjátéka. Külső formáját tekintve helyszíni közvetítés. 36-ban. Orson Welles rendezte egyébként.
Én számomra ez egy nagy meglepetés volt ez a darab, ugyanis erről a darabról gyakorlatilag mindenki tud. Még az is, aki nem foglalkozik különösebben a rádióval, az is ismeri ezt a történetet. Hogy volt egy hangjáték valaha Amerikában, amelyik arról szólt, hogy a Marsnakon megtámadták a Földet. És én nekem az óriási meglepetés az volt, amikor kiderült, mert Salamon István el volt Amerikában tanulmányúton, és hazahozta ezt a kazettát, hogy ez megvan. Én mindig azt hittem, hogy ez a rádió történeti esemény, ez elhangzott, kiment az éterbe, és emlék lett belőle.
Az, hogy most ezt a legendát itt feldolgoztuk, halljuk, ez azért is érdekes, mert valóban, ahogy a Sándor mondta, imígy amúgy úgy beszélnek róla, és töredékeket lehetett hallani.
Mivel annyian, annyiféleképpen, és oly sokszor, oly rosszul hivatkoznak erre a történelmi rádióadásra, legyünk mi pontosak, és mondjuk el, hogy volt egyszer egy Herbert George Wells nevű angol író. The War of the Worlds című regényét 1898-ban írta, és 1899-ben már megjelent magyarul Mikes Lajos fordításában a Világok harca című regény. Ebből a regényből indultak el Orson Wellesék, és hogy a dátumot még egyszer fölidézzük, 1938. október 30-án hangzott el az adás.
Amikor meghallgattam most ezt a Orson Welles féle hangjátékot, rendkívül büszke lettem, nem magamra, hanem arra az intézményre, amelyben dolgozunk. Ugyanis a dátum 1938 pontosan megegyezik azzal a dátummal, amikor a Magyar Rádióban Németh Antal fölvette az ember tragédiáját. Ami legalább akkora rádiótörténeti esemény volt, mint amilyen ez a Orson Welles féle hangjáték, csak éppen Magyarország kisebb ország, mint Amerika. És pánik se lett a dologból. Az kb. Egy 3 órás produkció volt a Németh Antal féle tragédia, szemben ezzel az kb. Egy órányi hangjátékkal. Rengeteg szereplő volt, rengeteg statiszta volt a produkcióban, azon kívül egy komplet énekes, egy komplet zenekar. Ahhoz, hogy ez a tragédia ez létrejöhessen, élőadásszerűen, ahhoz nem tudom, 3 vagy 4 stúdiót kellett összekötni. És ezt rögzítették, és ez megvan, és ez hallgatható. És ha összevetem ezt a két dolgot, technikailag, művészileg, akkor azt hiszem, hogy joggal lehetek büszke arra, hogy ebben a rádióban dolgozhattam, dolgozhatok.
Hamarosan visszakapcsolódunk a cselekménybe, egy kis ugrással, amit átugrunk, az rövid tudósítás a területvédelmi négy zászlaj katasztrófájáról, majd a belügyminiszter rövid lelkesítő beszéde a fejvesztetten menekülő lakossághoz.
A stúdió teli van felolvasásra váró közleményekkel. New Jersey állam középső területein nincs áram, a rádió sem szól. A Marson egyre ismétlődnek a gázkitörések, ami további rakéták érkezésére utal. Félő, hogy Pearson professzor is odaveszett. It is feared he was lost in the recent battle. Langham Field, Virginia. A légiföldelítés jelentése szerint három marsbeli harci jármű halad nagy sebességgel észak felé. Csak a távvezetékeket, a hidakat és a vasúti pályát pusztítják el. A lakóhelyeket kímélik. They seem to be making a conscious effort to avoid destruction of cities and countryside. Whether they stop to uproot power lines, bridges and railroad tracks, their apparent objective is to crush resistance, paralyze communication and disorganize human society. Here is a bulletin from Basking Ridge, New Jersey. Újabb rakéta landolt a Morristown környéki lábban. Tüzérségi egységek indultak útnak, hogy megsemmisítsék. Army field pieces are proceeding from Newark to blow up the second invading unit before the cylinder can be opened and the fighting machine rigged. They are taking up a position in the foothills of Watchung Mountains. Another bulletin from Langham Field, Virginia. A három marsbeli harci jármű a Morristown környéki láb felé rohan. Újabb helyszínen észleltek harci járműveket. Machines also sighted by telephone operator east of Middlesex within 10 miles of Plainfield. Here's a bulletin from Winston Field, Long Island. A fleet of army bombers carrying heavy explosives flying over the city of the enemy. Hogy megsemmisítsék az ellenséget. Scouting planes act as guides. They keep the speeding enemy in sight. Just a moment, please, ladies and gentlemen. A CBS rádió közvetítő vonalat épített ki a Morristown környéki hegyekben, a 22. tábori tüzérség állásaihoz. Az első lövés céltévesztett. Találat. Az egyik harci jármű lába megsérült. The others are trying to repair it. Get the range. Shift 50-30 meters. 30 meters. Projection 27 degrees. 27 degrees. Fire. Can't see the shell answer. Letting off the smoke. What is it? A harci járművek sűrű fekete füstöt bocsátanak ki. Moving this way. Flying close to the ground. Moving fast. Put on gas mask. A katonák gázálarcot tesznek föl. Get ready to fire. Shift to 24 meters. 24 meters. Protection 24 degrees. 24 degrees. Fire. They can't see, sir. Smoke's coming nearer. Get the range. 23 meters. 23 meters. 22. 22.
Army bombing plane V-843 off Bayonne, New Jersey. Lieutenant Bolt commanding 8 bombers, reporting to Commander Fairfax Langham Field.
A bombázórai parancsnoka jelent a Langhamfieldi támaszpontnak. Hat marsbeli harci járművet észlel. A talajt sűrű fekete köd borítja. No sign of heat ray.
Enemy now turns east, crossing Passaic River into the Jersey marshes. Another straddles the Pulaski Skyway. Evident objective is New York City.
A harci járművek szemlátomás New York felé rohannak.
Pushing down a high-tension power station. The machines are close together now, and we're ready to attack. Planes circling, ready to strike. A thousand yards, and we'll be over the first. Eight hundred yards. Six hundred. Four hundred. Two hundred. There they go. The giant arm raised. Green flash.
Az ellenség bevetette a lángsugarat. A motorok leálltak. Megpróbálnak rájuk zuhanni. Földi megfigyelő jelent a Langham Fieldi támaszpontnak. Az egész bombázó raj odaveszett. Az ellenség egy harci járművet vesztett. Ismét bevetik a fekete füstöt. Amatőr rádiósok üzenetei. A fekete füst ellen nem véd a gázálarc. Meneküljön, aki tud. Még van szabad útvonal.
Urge population to move into open spaces. Automobiles use routes 7, 23, 24. Avoid congested areas. Smoke now spreading over Raymond Boulevard.
Calling 8X3R, come in, please.
This is 8X3R, coming back at 2X2L.
How's reception? How's reception? Okay, please. Where are you, 8X3R? What's the matter? Where are you?
I'm speaking from the roof of Broadcasting Building. I'm speaking from the roof of Broadcasting Building, New York City. The
A CBS rádió épületének tetejéről tudósít. A városban félreverik a harangokat. 3 millió ember menekül észak felé. Már csak egyetlen útvonal szabad.
Hutchinson River Parkway still kept open for motor traffic. Void bridges to Long Island, hopelessly jammed. All communication with Jersey Shore closed 10 minutes ago. No more defenses.
Az ellenállás összeomlott. A hadsereg megsemmisült. Talán ez az utolsó rádióadás.
This may be the last broadcast. We'll stay here to the end. People are holding service here below us in the cathedral.
A katedrálisban Istenhez könyörögnek a hívők. Van, aki hajón próbál menekülni.
Overloaded with fleeing population, pulling out from docks. Streets are all jammed. Noise and crowds like New Year's Eve in city. Wait a minute, the...
Az első mosbeli harci jármű most gázol át a Hudson folyón.
First one is crossing the river. I can see it from here, wading, wading the Hudson like a man wading through a brook. A bulletin is handed me.
A legfrissebb hírek szerint az Egyesült Államok minden részén földet értek a mosbeli rakéták.
St. Louis seem to be timed in space. Now the first machine reaches the shore.
stands watching, looking over the city.
Az öt hatalmas harci jármű ott tornyosul a város nyugati peremén. Lassan elindulnak.
They rise like a line of new towers on the city's west side. Now they're lifting their metal hands. This is the end now.
Fekete füstökaró terjed a város belseje felé. Az emberek vak rémületben menekülnek előre.
They're running toward the East River, thousands of them, dropping in like rats. Now the smoke's spreading faster. It's reached Times Square.
Egyre több a fekete füst, egyre gyorsabban terjed. Az emberek hullanak, mint a legyek.
Now the smoke's crossing 6th Avenue. 5th Avenue. 100 yards away. It's 50 feet.
CQ, New York. In there, anyone on the air? In there, anyone on the air? In there, anyone? 2X2L.
You are listening to a CBS presentation of Orson Welles and the Mercury Theater on the Air.
Világok harca című regényének rádió változata, a főszerepben Orson Welles. Az első rész hangzott el. A műsor rövid szünet után folytatódik.
Amikor erre a beszélgetésre készültem, átnéztem a Orson Welles-ről szóló bibliográfiát, és erről a darabról, amit írtak. Érdemes beszélni arról, hogy hogyan került a rádióba, mert Orson Welles 1934-ben kezdett el rádiózni, és akkor ebben a rádió aranykorában természetesen nagyon sok szappanoperát adtak, és rengeteget dolgoztak. Ő a CBS csatorna sztárja volt, ahol 38-tól a Mercury Theater társulattal mindig előadtak egy-egy klasszikus művet. Wellesnek támadt egy olyan ötlete, hogy valami kis izgalmasabb, tudományos, fantasztikus művet kellene előadni, és így nyúlt ehhez a darabhoz, amelynek különben az átdolgozója egy Howard Koch nevezető úriember volt, de hát a Welles is azért ebbe beledolgozott. Ennek az adaptációnak az egész anyaga nem fért az adásba, és a stáb ezt a marslakók históriáját meglehetősen laposnak találta, és Orson Welles, aki akkor a színházban is játszott, nem volt ideje már a műsor megváltoztatására, és az az egy éjszaka, vagy az a rövid idő arra volt elegendő, vagy a cselekmény bizonyos részeit Amerika különböző pontjaira helyezze.
Három sort felolvasok a Herbert George Wells szövegéből. Az újságíró azonnal a vasúti állomásra sietett, hogy megtáviratozza a nagy eseményt Londonba. Az újságok másnap reggel hozták a friss hírt. Ez volt a H.G. Wells idejében, a 19. század legvégén, a leggyorsabb híradás. Mi ehhez képest az Orson Welles hangjáték sebessége? Gondoljatok bele!
Talán az emberek, hogy a Sándor említette, hogy a darabot nem igen ismerték, de mindenkinek a pánik jut eszébe, hogy meghallják ezt a nevet, vagy ezt a hangjátékot. Igen, ott volt valami katasztrófa Amerika szerte, hogy össze-vissza menekültek mindenhova. A papokat gyónni hívták, emberek összeestek, elájultak, a kórházak megteltek, a pszichiátriai központok úgy szintén. Valaki véget vetett az életének, inkább megölte magát, mint hogy a marslakók esetleg megbecstelenítsék. Tehát az emberek elhitték.
Tehát, hogyha nem történt volna ez az óriási fölhajtás, ez az óriási pánik akkor Amerikában, akkor valószínűleg nem emlékeznénk erre a hangjátékra. Senki nem tudna. Talán egy-két ilyen hozzá hasonló rádiótörténet tudna róla valamit, de egyébként nem.
Tehát hiszen Hányszor, többször bemondják, hogy itt egy játékról van szó.
Ez itt a félelmetes.
Elején, közepén, a második rész indításakor, és a lekonferáláskor.
Amikor Orson Welles elkészítette a darabot, 1938-ról beszéltünk. Ez már München éve volt.
Van egy nagyon ravasz mondat. Igen. A bevezetőben. A háborús pánik elcsitult. Ez október 30-án hangzott el az adás, szeptember 29-30-án voltak a müncheni tárgyalások, és utána pár nappal trombitált a világgá a sajtó, hogy megmentettük a békét, nem lesz háború.
Azért nagyon érdekes ez a produkció, mert ez az első a média történetében, amely kézzelfoghatóan bebizonyítja, és érzékelhetővé teszi, hogy milyen iszonyatos hatalma van a médiának az emberek fölött. Tulajdonképpen a mai napig ki vagyunk szolgáltatva a minket bombázó médiának. Mit mondott Lenin elvtárs? Lenin elvtárs azt mondta, hogy számunkra a legfontosabb művészet a film. Most Lenin elvtársnak ebben igaza volt, akkor a film volt az, ami a legnagyobb hatással volt az emberekre. Akkor a film volt a legmozgósítóbb erejű művészet. Ahogy múltak az idők, ezt a szerepet lassan átvette a rádió, és hát aztán, ha tovább megyünk, ugye a rádiót mai napság már a televízió.
Hát Amerikában már az 50-es években kiszorította.
És bizony szörnyű dolog megtapasztalni azt, hogy mit művel velünk emberekkel a televízió. Mit csinál a televízió? Vásárlásra buzdít, erőszakra, brutalitásra nevel, és imbecilis módon szórakoztat. Lényegében ez a televízió tevékenysége nem a magyaré, a mindegyiké. Tehát végzongorázza az ember az égi csatornákat, rájön, hogy teljesen egyformák ebben a tekintetben, mindegyik ugyanaz.
A televíziózás ideálja az, hogy már a tüntetést úgy megszervezni, hogy a jogaikért tüntető nyomorult parasztokra a csendőrsor tűz akkor dördüljön el, amikor már ott van csőre töltve a tévéstáb, hogy egyenesbe közvetíthesse a logóbeleket.
Na most egy ilyen multimédiás struktúrában, mint amilyenben élünk, a hír, a valódi hír rettenetesen fölértékelődik, hogy a szemünk előtt lövöldöznek.
Háborút láthatunk élőben.
Dupla csavar, hogy a múltkor a televízióban láttam egy belgrádi tudósítást, ahol egy felnőtt ember, az utca embere, mellesleg egyetemet végzett értelmiségi, arról beszél, hogy ok nélküli terror támadás érte Jugoszláviát, és a szerb nép ellen merényletet követel a NATO a bombázásokkal. És érdekes módon egy szó nem hangzott el arról, hogy mellesleg Koszovóban népirtás folyik. Tehát Koszovó mintha nem is létezett volna. A szerb egyetemet végzett ember tudatával. Amikor a riporter figyelmeztette az illetőt, hogy hát Koszovóban azért nincs minden rendben, és hát esetleg összefüggés van, az illető azt mondta, hogy tudom, én is nézem a CNN-t. Mindegyik hazudik. Tehát egyszerűen eltorzította a Milosevic féle tömegkommunikáció az embereknek a lelkét. Szóval, ha rossz kezekbe kerül az iszonyatos hatalom, amit a média képvisel, akkor rettenetes következményei vannak, mint láthatjuk.
Egy idő után, ezt már Goebbels úr megmondta, hogyha nagyon sokáig makacsul és jó hangosan hazudjuk ugyanazt, akkor egy idő után igazságnak fogják az emberek érteni. Most Milosevic megfogadta ezt a tanácsot, hát egy idő után a maszlag hat.
Ugye, amikor a rádiózás elindult a nagyvilágban, Amerikában már 21-ben, később, hát már elnökök rádió szelepléssel megnyertek választásokat.
A Berlusconi féle precedens óta ez már szinte közhely, hogy akinek van egy jó reklámcsapata, teljesen mindegy, hogy mi a valódi programja, jó tudja a csinadatát csinálni 3 hetes vagy 3 hónapos választási kampány során. Hát emlékezzetek vissza, a Mecsár hogy nyert? Úgy nyert, hogy a Berlusconi csapat csinált neki egy gyönyörű pártindulót, és ezzel az indulóval bemasírozott a győzelem.
Egy-két filmsztár az oldalán.
Igen.
Jól megfizetett filmsztár az oldalán.
Orson Welles a rádióról azt nyilatkozta, hogy idézem, színészként sehol sem voltam olyan boldog, mint a rádióban. A rádiózás áll a legközelebb ahhoz az intim gyönyörűséghez, amit az ember akkor érez, amikor a fürdőkádban énekel. És itt még meg is fizetnek érte.
Ez nagyon szép, ez a mi színészeink is így mondják. Körülbelül igen. Nem ilyen szép szavakkal és nem ilyen precíz megfogalmazásban, de a mi színészeink is többek között ezért szeretnek a rádióba jönni. Sajnos mostanában egyre kevesebbet jöhettek, mert kevés az ide vonatkozó műsor, amelyben színészek
szerepelnek. Ez egy nagyon rossz trend, hogy egyre ostobábban kullogunk Amerika nyomában, a világon egyre jobban terjed, hogy a rádió politikai műsorok készítésére kell, hogy szakosodjék. Más rádiók, majd kereskedelmi rádiók egy-egy 10 éves korcsoport kedvenc toplistás számait adják egész nap, és az igazi közszolgálatiság a politikai adás, miközben az a fajta műsor, amire mondjuk 2 percnél hosszabb ideig is oda kéne figyelni, mert érdemes lenne, az szorul kifele, és akkor álszent módon még azt is mondják, hogy persze, hiszen nem kell az embereknek.
Igen, és Madács például persona non grata. Ilyen körülmények között fölösleges, megtűrt idegen a rádióban.
Hogy szépen zárjuk, mondjuk azt a költővel, ó, lassan szállj és hosszan énekelj, haldokló hattyúm, szép emlékezet.
Over the top of the General Motors building, I watched a flock of black birds circling in the sky.
Megfigyeltem egy csapat fekete madarat, ahogy elszálltak a General Motors épületének teteje fölött, és körözve eltűntek. Tovább siettem. Hirtelen megpillantottam egy marsbeli gép fémpalástját, valahol a Central Parkban állt, és csillogott a késő délutáni napsütésben. Őrült ötlet. Vadul átrohantam a téren, be a parkba. Felmásztam egy kis dombra a tavacska fölött. 19 fémtitánt láttam. Hang nélkül álltak. Áramvonalas burkolatuk üres, acélkarjuk egykedvűen lógott oldalukon. Hiába kerestem szörnylakóikat. A fekete madarak ott köröztek épp előttem. Leereszkedtek a földre. Ott feküdtek a mars lakók, csupaszon, csöndben. És az éhes madarak barna húscafatokat csípkedtek, tépkedtek kihol testükből. Később, mikor a tetemeket a laboratóriumokban megvizsgálták, kiderült, hogy a rothadást előidéző, illetve a különböző betegségeket okozó baktériumok ölték meg őket, melyek ellen szervezetük nem bírt védekezni. Miután az emberek csődöt mondtak, a legszerényebb teremtmény ölte meg őket, melyet Isten bölcsességében alkotott. Orson Welles beszél, hölgyeim és uraim, szerepéből kilépve, hogy biztosítsa önöket, a világok háborújának nincs nagyobb jelentősége, mint bármely más ünnepi szórakoztató műsornak, hisz annak készül. A Mercury színháza maga módján köszönti a Halloween-t. Nem terítünk magunkra lepedőt, nem kiáltjuk azt, hogy bú. Így hát a lehető legjobb dolgot csináltuk. A fülük hallatára elnéptelenítettük a világot, és porig romboltuk a Columbia rádiót. Remélem, megnyugvással hallják, hogy nem gondoltuk komolyan, és hogy mindkét intézmény normálisan üzemel. Tehát jó éjszakát mindenkinek, és kérem, hogy néhány napig emlékezzenek a borzalmas leckére, amit ma tanultak. És ha szól a csengő, még sincs senki az ajtó előtt. Nem a mars lakó jött el, hanem Halloween ünnepe.
A.G. Wells Világok harca című regényének rádióváltozata hangzott el, Orson Welles főszereplésével. A CBS Rádió Színháza a jövő héten új hangjátékkal jelentkezik. This is the Columbia Broadcasting System. Meghallgatás. A.G. Wells Világok harca. Mesterházi Márton és Salamon István dokumentumműsorát hallották. Szereplők: Orson Welles és Pearson professzor Gáti Oszkár, Carl Phillips riporter Márton András, bemondónő Bérci Krisztina. A hangfelvételt Liszkai Károly, Vajda László és Wagner Krisztina készítette. Rendezte Pós Sándor.
A dokumentumműsor 1999-ben készült, és legutóbb 2009. január 24-én hangzott el a Kossuth Rádióban. A Kossuth Rádió Budapesten 107,8 MHz.
Nagy testvér szemmel tart. George Orwell 1984 című regényéből Vallai Péter olvas fel.
Hideg áprilisi nap volt. Az órák éppen 13-at ütöttek. Winston Smith állát leszegve gyorsan besurrant a Victory Mansons üvegajtaján, hogy megszabaduljon a gonosz széltől. De nem tudott olyan gyorsan besurranni, hogy ne törjön be vele együtt egy kavicsos porörvény. Az előcsarnokhoz vezető folyosó főt kell káposzta, és öreg rongylábtörlők szagát árasztotta. Egyik végén egy épületen belüli elhelyezés céljára túlságosan is nagyméretű plakát volt a falra szegezve. Csak egy hatalmas arc volt látható rajta. Egy 45 év körüli, sűrű, fekete bajuszos, durva vonású férfi arca. Winston egyenesen a lépcső felé sietett. A felvonóval nem volt érdemes próbálkozni. Még a jobb időkben is ritkán működött, és jelenleg még az áramszolgáltatás is szünetelt a nappali órákban. Ez is része volt a takarékossági versenynek, amellyel a gyűlölet hetére készültek. A 7. emeleten volt a lakása, s Winston, aki 39 éves volt, s egy kelevén sajgott a jobb bokája fölött, lassan haladt felfelé a lépcsőn, útközben meg-megpihenve. A liftaknával szemközt mindegyik emeleten ott meregette szemét az óriási arc a falra szegezett plakátról. Azok közül az arcképek közül való volt, amelyeket úgy rajzolnak meg, hogy a tekintetük mindenhová követi az embert, akárhonnan nézi őket. Nagy testvér szemmel tart, hirdette az arc alatt a felírás. A fekete bajuszos arc minden sarkon ott meresztette a szemét. Ott volt a szemközt álló ház homlokzatán is, nagy testvér szemmel tart, hirdette alatta a felirat, s a sötét tekintet mélyen Winston szemébe fúródott. Lenne az utca szintjén egy másik, leszakadt sarkú plakát csapkodott szeszélyesen a szélben, s hol eltűnt, hol láthatóvá lett rajta az egyetlen szó, ink szoc. A távolban egy helikopter szállt le a tetők közé, egy pillanatig úgy lebegett ide-oda, mint egy dongó, aztán nagy ívben ismét elrepült. A rendőr őrjárat volt, amely beleskelődik az emberek ablakán. Az őrjáratban azonban még nem volt semmi rossz. Rosszat csak a gondolatrendőrség jelentett. Winston háta mögött a teleszkrínből áradó hang még mindig az öntött vasból és a 9. három éves terv túl teljesítéséről fecsegett. A teleszkrín egyszerre volt felvevő és leadó készülék. Akármilyen hangot idézett elő Winston, az egészen halk suttogáson kívül a készülék felvette, sőt, ameddig a fémlap látó mezején belül tartózkodott, nem csak hallhatták, hanem láthatták is. Azt persze nem lehetett tudni, hogy egy adott pillanatban éppen megfigyelik-e az embert. Bizonytalan volt, hogy a gondolatrendőrség milyen gyakran és milyen rendszer szerint kapcsolódik be egy-egy magán teleszkrín készülékbe. Még az is elképzelhető volt, hogy mindenkit állandóan figyelnek. Minden esetre akkor kapcsolódhattak be akárkinek a készülékébe, amikor csak akartak. Az embernek abban a tudatban kellett élnie, és abban a tudatban is élt, ösztönné vált megszokásból, hogy minden hangját hallják, s kivéve, ha sötét van, minden mozdulatát megfigyelik. Winston továbbra is hátat fordított a teleszkrínnek. Így biztonságosabb volt, bár nagyon jól tudta, hogy még egy hát is áruló lehet. Egy kilométernyi távolságban munkahelye a valóság minisztériuma tornyosult hatalmas méreteivel fehéren a riasztótáj fölé. Ez, gondolta valamiféle határozatlan undorral, ez London, az egyes légisáv fővárosa. A valóság minisztériuma, a Minitru, ahogy új nyelven nevezték, ijesztően elütött a környéken levő többi épülettől. Ragyogó fehér betontömbökből készült óriási piramis alakú építmény volt, teraszos kiképzéssel 300 méter magasban nyúlt fel a levegőbe. Onnan, ahol Winston állt, éppen el lehetett olvasni a párt három jelmondatát, amely díszes betűkből volt kirakva az épület fehér homlokzatára. A háború, béke, a szabadság, szolgaság, a tudatlanság, erő. A valóság minisztériumában állítólag 3000 szoba volt a földszíne fölött, és ennek megfelelő méretű kiterjedése volt a föld alatt is. London területén szétszórva még három hasonló alakú és nagyságú épület állott. A körülöttük lévő épületek olyan tökéletesen eltörpültek mellettük, hogy a Victory Mansions tetejéről egyszerre mind a négyet látni lehetett. Ezek voltak az otthonai annak a négy minisztériumnak, amelyek között szétosztották a kormányzás egész apparátusát. Az egyik a valóság minisztériuma volt, amelyhez a hírszolgálat, a szórakoztatás, az oktatás és a szép művészetek tartoztak. A másik a béke minisztériuma, amely a háborút intézte. A harmadik a szeretet minisztériuma, amely a törvényeket hozta és a rendet tartotta fenn. A negyedik a bőség minisztériuma, amely a gazdasági ügyekért volt felelős. Új nyelven Minitru, Minipax, Minilúv és Miniplenty volt a nevük. A szeretet minisztériuma volt csak igazán ijesztő külsejű. Egyáltalán nem voltak rajta ablakok. Winston sohasem járt benne. Ebbe az épületben nem lehetett belépni, csak hivatalos ügyben, s akkor is szöges drót útvesztők tömegén, acélajtókon és a rejtett géppuska fészkeken kellett áthatolni. Teleszkrínben fülszaggató fütyszó harsant fel, s 30 másodpercig folytatódott ugyanabban a hangmagasságban. 7 óra 15 perc volt a hivatali dolgozók számára a felkelés ideje. Winston kibújt az ágyból mesztelenül, mert a külső párt tagjai csak 3000 ruhaszelvényt kaptak évenként, és egy pizsamáért 600 szelvényt kellett volna leadni, felvette piszkos alsó ruháját és tért nadrágját, amely egy széken feküdt. 3 perc múlva kezdődik a reggeli torna. A következő pillanatban erős köhögés a roham fogta el. Ez a roham majdnem minden reggel rátört, közvetlenül felkelés után. A köhögés annyira elgyötörte tüdejét, hogy csak akkor jutott újra levegőhöz, ha hanyat feküdt, és egymás után többször mély lélegzetet vett. Erei kidagadtak az erőlködéstől, s a kelevénye égni kezdett. 30-40-es csoport, vakkantott egy kellemetlen női hang. 30-40-es csoport, tessék elkészülni, 30-tól 40-ig. Winston vigyáz állásba vágta magát a teleszkrín előtt, amelyen már megjelent egy elég fiatal, csontos, de mégis izmos ingbe és tunikába öltözött nő képe. Karhajlítás és nyújtás, hangzott a vezényszó. Tessék ütemesen végezni velem együtt. 1-2-3-4, 1-2-3-4, rajta elvtársak, egy kis életet belevinni. 1-2-3-4, 1-2-3-4, és most lássuk, melyikünk tudja megérinteni a lábujjait, szavalta lelkesen. Csípőtől fölfelé egyenes marad a test, elvtársak. 1-2-1-2-1-2. Smith, sivította a fülsértő hang a teleszkrémből. Smith W6079. Igen, maga. Mélyebben meghajolni. Jobban is meg tudja csinálni. Miért nem igyekszik? Mélyebbre. Így. Na, így már. Jobb, elvtárs. Most pihenj az egész csapatnak, és figyeljenek rám. Winston egész testén hirtelen forró veríték ütött ki. Arca azonban tökéletesen kifürkészhetetlen maradt. Soha nem mutatni félelmet, soha nem árulni el bosszúságot. Egyetlen szemvillanás elárulhat. Figyelve állt, miközben az oktatónő a feje fölé emelte karjait, és ha nem is bájos, de figyelemre méltóan ügyes és rugalmas mozdulattal lehajolt, és ujjai első ízületével megérintette lábujjait. Így, elvtársak, ezt szeretném, ha utánam csinálnák. Figyeljék meg még egyszer. 39 éves vagyok, és 4 gyermekem van. Nézzenek ide! Ismét lehajolt. Láthatják, hogy az én térdem nem hajlik be. Mindnyájan utánam csinálhatják, ha akarják, tette hozzá, mikor fölegyenesedett. 45 éves koráig mindenki képes arra, hogy megérintse a lábujjait. Nem lehet meg mindnyájunknak az az előjogunk, hogy az első vonalban harcoljunk, de legalább mindnyájan tartsuk magunkat megfelelő kondícióban. Jussanak eszükbe a Malabár fronton harcoló fiaink és az úszó erődök tengerészei. Gondoljanak arra, mit szenvednek azok. Most próbáljuk meg ismét. Most már jobb, elvtárs. Most már sokkal jobb, tette hozzá bátorítóan, mikor Winstonnak egy heves mozdulattal sikerült térdhajlítás nélkül megérintenie a lábujjait. Évek óta első ízben.
George Orwell 1984 című regényéből Vallai Péter olvasott fel. Fordította Szijjártó László. A felvételt Kosárszky Péter és Kerekes Endre készítette. Zenei szerkesztő Herceg László. Szerkesztő Gartner Éva. Rendezte Bognár Monika. A regény rádióváltozata 2002-ben készült, és legutóbb 2002. november 30-án hangzott el a Magyar Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg. Kossuth Rádió Miskolcon 97,1 MHz.
Szerette nagy testvért. George Orwell 1984 című regényéből Vallai Péter olvas fel.
Brian halványan elmosolyodott. Maga egy hiba az ábránkon, Winston. Egy folt, amelyet ki kell törölnünk. Hát nem az imént mondtam, hogy mi mások vagyunk, mint a múlt inkvizitorai. Mi nem elégszünk meg a negatív engedelmességgel, még a legnyomorultabb megalázkodással sem. Ha végül is megadja magát nekünk, annak saját szabad akaratából kell történnie. Mi nem azért pusztítjuk el az eretneket, mert ellent áll nekünk. Amíg ellent áll, soha nem pusztítjuk el. Mi megtérítjük, hatalmunkba kerítjük a lelke legbensejét, újjá alakítjuk. Kiégetünk belőle minden rosszat és minden képzelődést. A magunk oldalára állítjuk, nem látszatra, hanem őszintén, szívvel, lélekkel. Magunk közül valóvá tesszük, mielőtt megöljük. Elviselhetetlen számunkra, hogy egy hibás gondolat létezhessék bárhol a világon, akármennyire titkos és erőtlen is. Még a halál pillanatában sem engedhetünk meg semmiféle elhajlást. A régi időkben az eretnek úgy ment a mágiára, hogy még eretnek volt, kinyilvánította eretnek voltát, örült neki. Még az orosz tisztogatások áldozata is rejtegethetett lázadást a koponyájában, miközben agyonlövetése helyére lépkedett. Mi azonban kifogástalanná tesszük az agyat, mielőtt kioltjuk. A régi zsarnokságok parancsa a nem kell megtenned volt. A parancs uralmi rendszereké a meg kell tenned a miénk, be kell látnod. Azok közül, akiket idehozunk, soha senki sem áll nekünk ellent. Megképzelje, hogy megmenekül, Winston. Akármilyen tökéletesen megadja is magát nekünk, soha senkit sem kímélünk meg, aki egyszer eltévejedett. És még ha úgy döntünk is, hogy természetes haláláig életben hagyjuk, akkor sem szabadul meg soha tőlünk. Le fogjuk törni addig a pontig, ahonnan nincs visszatérés. Olyan dolgok fognak történni magával, amelyeket nem fog tudni kiheverni, ha 1000 évig él is. Soha többé nem lesz képes mindennapi emberi érzelmekre. Minden meghal magában. Soha többé nem lesz képes szerelemre, barátságra. Nem lesz képes örülni az életnek, nem lesz képes nevetni, érdeklődni valami iránt. Nem lesz képes bátorságra, becsületességre. Üres lesz. Üresre préseljük. Aztán megtöltjük önmagunkkal. O'Brien felemelte a kalitkát és átvitte a közelebb álló asztalra. Vigyázva letette a posztóhúzatra. Winston hallotta, hogy zúg a vér a fülében. Az volt az érzése, teljesen magányosan ül ott egy nagy üres síkság, egy puszta napfényben úszó sivatag közepén, és a hangok mérhetetlen távolságból jutnak el hozzá. Pedig a kalitka a patkányokkal 2 méternyire sem volt tőle. Óriási patkányok voltak. Abban a korban, amikor a patkány orra már ijesztően tömpe, s szürke szőre megbarnul. A patkány, folytatta O'Brien, még mindig a láthatatlan hallgatósághoz beszélve, rákcsáló ugyan, de azért húsevő is. Te tudod ezt? Hallottál azokról az esetekről, amelyek városunk szegény negyedeiben történnek? Bizonyos utcákban az asszonyok még 5 percre sem merik egyedül hagyni csecsemőjüket a lakásban. A patkányok feltétlenül megtámadnák. Egészen rövid idő alatt a csontjukig lerágnák. Megszoktak támadni beteg vagy haldokló embereket is. Meglepő értelemről tesznek tanúságot azzal, hogy felismerik, ha egy ember tehetetlen. A kalitka közelebb került, még zárva volt. Winston éles kiáltásokat hallott, amelyek mintha a feje fölött hasítottak volna a levegőbe, de örjöngve küzdött a rémület ellen. Gondolkozni, gondolkozni, ha csak a másodperc töredéke van is hátra, gondolkozni, ez az egyetlen remény. Hirtelen megcsapta az orrát a dögök undok dohos szaga. Minden elsötétült előtte. Egy pillanatra őrült, üvöltő állat lett belőle. Egy ötletbe kapaszkodva mégis kiemelkedett a sötétségből. Egy, és csak is egy lehetősége van arra, hogy megmeneküljön. Egy másik embert. Egy másik embernek a testét kell maga és a patkányok közé ékelnie. A maszk kerülete most már elég közel volt ahhoz, hogy semmi más ne láthasson tőle. A drótajtó néhány arasznyira volt az arcától. A patkányok tudták, mi következik. Az egyik felleugrált, a másik egy vén, pikkelyes csatorna töltelék felállt, rózsaszínű mancsaival a drótnak támaszkodott, és vadul szimatolt a levegőbe. Winston láthatta pofaszakállát és sárga fogait. Ismét elöntött a sötét páni félelem. Vak volt, tehetetlen, gondolattalan. Ez mindennapos büntetés volt a császári Kínában, magyarázta O'Brien szokott oktató modorában. A maszkot a fejére szorították, a drót az arcát súrolta. És akkor nem menekvés volt, csak remény, egy kis reménytöredék. Túl későn, talán túl későn, de hirtelen rájött, hogy az egész világon csak egyetlen ember van, akire áthárithatja büntetését, egyetlen test, amelyet maga és a patkányok közé lökhet, s örjöngve üvölteni kezdett. Csináljátok Júliával, csináljátok Júliával, nevelem Júliával, nem bánom akármit csináltok vele, tépjék szét az ő arcát, rágják le őt a csontjaig, ne engem, Júliát! Hátra zuhant, irtózatos mélységekbe, messze a patkányoktól. Még mindig be volt szíjazva a székbe, mégis keresztül zuhant a padlón, az épület falain, a földön, az óceánokon, az atmoszférán. Kizuhant az űrbe, a csillagok közti szakadékba, egyre messzebb a patkányoktól. Több fényévnyi távolságban volt már, O'Brien azonban még mindig mellette állt. Még mindig érezte arcán a drót hideg érintését. De a sötétségen keresztül, amely beburkolta, újabb fémes kattanást hallott, s tudta, hogy a kalitka ajtó azért kattant, mert becsukódott, s nem azért, mert kinyílt. A lelkedet nem keríthetik hatalmukba, mondta Júlia. De hatalmukba tudják keríteni. Ami itt történik, az örökre szól, mondta O'Brien. Ez az igazság. Vannak dolgok, az ember saját cselekedetei, amelyekből nem lehet felépülni. Valami elhal a lélekben, kiég, kipusztul. Látta a lányt, beszélt is vele. Nem volt veszélyes. Mintha ösztönszerűen tudta volna, hogy most már szinte nem is törődnek azzal, hogy mit csinál. Úgy is rendezhette volna, hogy másodszor is találkozzanak, ha valamelyikük akarná. Leültek két vasszékre egymás mellé, de nem túlságosan közel egymáshoz. Látta, hogy a lány beszélni készül. Néhány centiméterrel elmozdította ormótlan cipőjét, rálépett egy ágra, és lassan összeroppantotta. Winston észrevette, hogy a lába is, mint a szélesebb lenne. Elárultalak, jelentette ki a lány egyszerűen. Elárultalak, felelte Winston. A lány újba gyors, undorral teli pillantást vetett rá. Néha, mondta, megfenyegetik valamivel az embert. Valamivel, aminek képtelen ellenállni, még csak gondolni is képtelen az ellenállásra. És akkor azt mondja az ember, ne velem csinálják, csinálják valaki mással, csinálják X-el. S lehet, hogy később azt állítja, ez csak cselfogás volt, csak azért mondta, hogy szabaduljon tőlük, nem gondolta komolyan. Ez azonban nem igaz. Akkor, amikor történik, komolyan gondolja az ember. Úgy gondolja, hogy másképp nem menekülhet meg, és igenis kész rá, hogy így meneküljön meg. Akarja, hogy a másikkal történjék az a dolog. Nem érdekli, mit csinálnak a másikkal, csak önmagával törődik. Csak önmagával törődik, visszhangozta Winston. És aztán többet már nem érez ugyanúgy a másik iránt. Nem, felelte Winston. Már nem érez ugyanúgy iránta. Winston megszokott szögletében ült, egy üres pohárban meredve. Újra meg újra felpillantott egy hatalmas arcra, amely a szemközti falról figyelte. A nagy testvér szemmel tart, hirdette rajta a felirat. 40 év kellett hozzá, hogy megtanulja, miféle mosoly rejtőzik a fekete bajusz alatt. Ó, kegyetlen, szükségtelen félreértés! Ó, konok, önfej számkivetés a szerető kebelről! 2 dzsinszagú könycsepp szivárgott le az orra tövébe. De most már rendben van. Minden rendben van. A küzdelemnek vége. Diadalt aratott önmaga fölött. Szeret.